Dicsértessége Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Szavária, a Hídkapuja című műsorát hallják. A mikrofonnál Soproni Mónika. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban dr. Székely János püspökatyát, akivel folytatjuk a már elkezdett témánkat, a katolikus egyház dogmáit. Mai témánk az egyház és a szentek lennének. Először is arra gondoltam, tisztázzuk is, mi ez az egyház, mit jelent maga a szó, hogy egyház, ki alapította, miért alapította, milyen a szervezete, felépítése, összetétele is, mi is az egyháznak a rendeltetése.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Talán hadd kezdjem onnan, hogy elég sok ember van, aki azt mondja, hogy ő talán Istenben hisz, Jézust is szimpatikusnak találja, őt is el tudja fogadni, de az egyházat nem. Nagyon sokan mondják azt, hogy Krisztus igen, egyház nem. Azt gondolják, hogy az egyházban annyi emberi gyöngeség van, annyi történelmi bűn, hogy ezt ők képtelenek elfogadni, az egyházat elutasítják. Közelítsük meg az egyház titkát először is az elnevezésből. Az Ószövetségben az egyházat így hívták, hogy káhál. Az Új Szövetségben egy nagyon hasonló szó van erre, eklészia. Mind a két szó, a héber káhál és a görög eklészia is a hívni szóból ered. Görögül káleó, hívni, vagyis eklészia azt jelenti, akiket összehívtak, az összehívottak, a meghívottak. És a szónak az eredete azt jelzi, hogy Isten szólít meg embereket. Ő hívja össze ezt a népet. Isten szavából, az ő hozzánk való közeledéséből születik meg az egyház. Az Isten története az emberrel nem úgy képzelendő el, hogy ő esetleg egy ilyen könyvet, titokzatos módon a Bibliát odaadta az embernek, az égből ez közvetlenül érkezett. Mielőtt lett volna a Biblia, volt az Isten népe. Isten a maga üzenetét először ember szívekbe írta bele. Előbb volt az egyház, utána a Biblia. Isten először embereket szólít meg. Méghozzá az embert történelmi, társadalmi lényként szólítja meg. Az embernek a lényege az, hogy történelmi lény. Ráépülünk a múlt generációira. Azért tudunk beszélni, mert mögöttünk van egy sok tízezer éves történelem, aminek a során az emberiség kialakította a szavakat, a nyelvtani formákat, a hagyományokat. Az, hogy tudunk ilyen kifinomult módon beszélni, azt köszönhetjük Ady Endrének, Kölcseinek, rengeteg nemzedéknek, aki előttünk küszködött, szenvedett, alkotott ezen a földön. Ha egy kis embergyereket kitennének mondjuk az őserdőbe, úgyhogy soha emberi szót nem hallana, akkor nem tudna beszélni. Tehát azáltal kapja meg a beszéd képességét, hogy beletestesül ebbe a történelembe. Hallja az édesanyjától, hallja az ősöktől, a tanítótól. A kultúránkat talán kicsit túlozva azt mondanám, hogy az emberi gondolkodásnak ezt a kifinomult kifejezési módját is történelmi úton kapjuk. Társadalmi úton. És éppen így akarta az Isten a kegyelmet is adni. A természetünknek megfelelően. Nem egy töltséren át közvetlenül az égből önti az emberbe a kegyelmet, hanem történelmi, társadalmi módon ajándékozza nekünk. Beletestesül a történelembe. Embereket megszólít, és utána felszólítja őket, hogy ezt a kincset, amit kaptak, adják tovább. Szülessen egy nép, aki ezt hallja, aki ezt éli. Rengeteg fajta módon utal erre az egyház alapításra, ha lehet így mondani, már az Ószövetség. Azt mondja Mózesnek a törvénye, hogy ezeket a szavakat beszéld el fiaidnak. Adják tovább nemzedékről nemzedékre. A Zsoltárok könyvében is ezt olvassuk. Hirdessétek ezt az eljövendő nemzedékeknek. Egyik nemzedék a másiknak adja tovább történelmi, társadalmi módon, mint Isten népe, adják tovább az Isten igéjét, üzenetét. A régi zsidó magyarázóknak volt egy különleges szójátékuk is erre a titokra, ennek a kifejezésére. Azt mondták, hogy Isten kőtáblákra íratta föl Mózessel a 10 parancsolatot. És a kőtáblát így hívják héberül, hogy ebben. És ezt szét lehet választani kettő szóvá, és akkor így hangzik ábben, ami azt jelenti atya, fiú. És azt mondják a régi rabbik, hogy a legerősebb kőtábla, amire Isten a törvényét fölírta, az az apa szíve és a fia szíve. Ahogyan átadja az apa a fiainak. Emberi szívek tábláira akarta Isten írni a törvényeit. Tehát egy közösséget hoz létre. Pontosan azért, mert az emberi természetet tiszteli az Isten. A történelmi társadalmi természetünket tiszteli. Ezt nem lerombolja, hanem ezen keresztül adja a kegyelmét. Vagyis megszületik már az Ószövetségben az Isten népe, idézőjelben az egyház. Már Krisztus előtt ott van az Ószövetségi Isten népe, az Ószövetségi Egyház. Ez a titok teljesedik be Jézussal, hogy Isten közel jön az emberhez, emberré lesz, testet ölt, átöleli a világ mindenséget, magához öleli az embert, egy lesz velünk. Ezt az Isten nem csak egy rövid kis látogatásnak szánta, hanem azt akarta, hogy minden nemzedék, minden kornak minden embere találkozhasson ezzel a titokkal. És éppen ezért Jézus közöttünk maradt. Beletestesül az őt követő nemzedékekbe. Azt mondja, hogy a saját lelkét adja az apostolainak. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. A világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam. A saját lelkét adja az egyháznak, éppen ez az egyházat Szent Pál így hívja, hogy Krisztus teste, mert az ő lelke él bennünk. Az egyház nem csak egy emberi intézmény, nem csak egy társaság, hanem valóban az élő Isten lelke van benne. Ezért mondja azt Jézus a tanítványainak, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg. Akinek ti megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsátva. Tehát Jézus közöttünk marad, és az apostolai által továbbra is tanít, és bűneket bocsát meg. Vagyis az egyházat Isten alapítja, azzal, ahogyan közel jön a világhoz. Beletestesül a történelembe. Ennek a tevékenységnek, Isten közeledésének, amit így is hívunk, hogy üdvtörténet, ennek a gyümölcse a Biblia, ennek a gyümölcse az egyház, ennek a gyümölcsei a szentségek. Mind a három ugyanebből, az isteni közeledésből születik. Ennek a közösségnek volt egy nagyon egyszerű megjelenési formája, tehát még nem volt különösebb szervezete a pátriárkák idejében, amikor olyan volt, mint egy család, mint egy nagy család. Ábrahám, Izsák, Jákob, József idejében az Isten népe tulajdonképpen egyetlen nagy családnak a szívében megőrzött Isten ígéret volt, az általuk megélt hit volt. Lassanként aztán ez a nép növekedett, és lett egy úgynevezett szakrális szent alkotmánya, tehát lett ennek egy szervezete, hogy a minden emberi társadalomnak vagy közösségnek van egyfajta közös célja és közös működési módja. Ahogy az emberi testnek is, hogy működni tudjon, kell egy logikus, harmonikus működési módjának, hogy legyen. Éppen így van az Isten népe esetében is. Három fő funkció alakult ki az Ószövetségi Isten népében, a papi, vagyis az Isten dicsérete, az ő áldásának a közvetítése, a pásztori, a kormányzati vezetői vagy királyi funkció, ez a második, és a harmadik az ige hirdetés, a tanítás átadása, a prófétai. Az Ószövetségben ezek leginkább szétváltak, és külön volt próféta, külön volt király, és külön volt pap. A Messiásban, Krisztusban ez a három egyesülő, egyszerre a népének pásztora, egyszerre prófétája, ő maga az ige, aki által Isten a tanítását átadja, és ő a főpap, a megszentelő is. Ezt a küldetést adja aztán tovább Jézus az apostolainak. 12 apostolt választ, mert egy új Isten népét akar létrehozni. Ennek az Isten népének van egy teljesen új alkotmánya. Már nem a körülmetéléssel lesz valaki tagja, ahogyan az Ószövetségnek az idejében ez volt, hanem a keresztség által. Már nem az ószövetségi törvény ennek az Isten népének az alap törvénykezése, hanem Jézusnak a tanítása. Vagyis egy teljesen új Isten népe jön létre, már a világ minden népéből. Ahogy Jézus mondja, sokan jönnek majd északról és délről, keletről és nyugatról, és helyet foglalnak Isten országában. Vagyis teljesen nyilvánvalóan Jézus akar egyházat alapítani. Egy új Isten népét. Ezért választ 12 apostolt. Új 12 törzs, egy új Isten népe. Aki azt mondja, hogy Krisztus igen, egyház nem, az abszolút nem ismeri Krisztust. Mert ő egy ilyen emberi közösséget létre akart hozni. A keresztény egyházat tehát Krisztus alapítja, nem emberek találják ki. Nem Szent Pál, nem Szent Ágoston, nem pápák, ezt maga Jézus alapította 2000 évvel ezelőtt. Az összes többi egyházat a katolikus egyházon kívül később emberek hozzák létre. Emberi gondolatok. Jehova tanúit, mondjuk James Taze Russell textilkereskedő találja ki. Mielőtt ő élt volna, Jehova tanúi egyház vagy gyülekezet nem létezett. A katolikus egyház nem ilyen, nem ember találta ki, hanem valóban Krisztustól ered. 2000 éve ugyanazt a hitet vallja, ugyanazokat a szentségeket éli. A célja az egyháznak az, hogy hirdesse az örömhírt, a szeretett közösséggel tanúsítsa az Isten jelenlétét, ahogy Jézus mondta, arról ismernek majd meg titeket, hogy a tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt, és közvetítse a kegyelmet a keresztség által, hogy szintén mondja, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, vagy az Eukarisztia, vagy a bűnbánat szentsége által.
Miután körbejártuk az egyház fogalmát, pillancsunk bele kicsit talán közelebbről, mélyebbről. Kik vezetik az egyházat? Miért éppen a római püspök maga a pápa is? Miért nem maradhat egy pápa halála után hosszabb ideig üres Péter széke? Milyen jogkörei vannak a pápának? Mi az, amit megtehet egy pápa, és mi az, amit nem? Miért hierarchikus az egyház felépítése? Ez nem tántorít el esetleg sokakat az egyháztól?
Kezdjük talán ott, hogy honnan van ez a péteri küldetés. Jézusnak az apostolai között volt egy, Simon, akinek Jézus adott egy új nevet. Méghozzá Kéfának nevezte el arám nyelven. Arámul ez azt jelenti, hogy szikla. Ilyen név az arám nyelvben, vagy egyáltalán zsidó névben nem volt. Tehát ez nem egy normális név, amit Jézus ad Péternek, ezt ő találja ki. Ad neki egy ilyen különleges megnevezést, hogy te szikla. Vagy mert ő rá akarja építeni az egyházát. Egészen egyértelműen Pétert Jézus kiemeli a többi apostol közül. Azt mondja neki, legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat. Azt mondja neki, ha majd megtérsz, te fogod megerősíteni a testvéreidet. Azt mondja neki, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem az egyházamat. A pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyország kulcsait, amit te megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is. Amit te föloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyben is. Tehát egészen egyértelműen Péter az első. Minden apostol listában Péter az első, nincs ebben semmi kérdés, az evangéliumoknak a szerző, illetőleg az azokat áthagyományozó közösség számára. Miért akarta Jézus, hogy legyen egy első apostol? Van ebben egy nagyon mély emberi bölcsesség. Az egyház egy óriási nagy közösség, nagyon sok kontinens, különböző kultúrák, népek alkotják, vagyis ahhoz, hogy ez a nagyon sokféle emberből álló közösség egy tudjon maradni, egységes lehessen, ahhoz kell egy emberi vezető. Hogy ez mennyire így van, az bizonyítja a kereszténység 2000 éves történelme. Mindazok a közösségek, akik elvetették Péternek a szolgálatát, akik a pápát elutasították, azok utána önmagukban is meghasonlottak, tehát az egységet nem tudták megtartani. Az ortodox közösségek nagyon hamar szétestek nemzeti egyházakra. És van külön orosz, van külön román pátriárka, van finn, van kopt, van örmény, van grúz, stb. Tehát millió kicsi nemzeti egyházra estek szét. Nem tudták az egységet megőrizni, mind a mai napig. A protestáns testvéreknél még inkább ezt látjuk, hogy a reformáció egyházai nagyon hamar millió darabra szakadtak. Nem tudták az egységet őrizni. Jézus bölcsessége ez, hogy egy vezető, egy fő, egy emberi fej is kell ahhoz, hogy az egyház egy tudjon maradni. A pápának a legfőbb funkciója ez, a legfőbb küldetése, hogy őrizze az egyház egységét. Péter apostol Rómában szenvedett vértanúhalált a Néróféle üldözés alatt. A hagyomány így tartja, hogy maga Krisztus jelent meg neki az üldözés elején, azt mondták neki a római keresztények, hogy neki, mint az egyház fejének, a Jézus élete egyik legutolsó tanújának életben kell maradnia, ő meneküljön el. És úgy tudjuk, hogy Péter ennek egy időben úgy hitelt is adott, és tényleg elindult Rómából a Via Appián. És a látomásban maga Krisztus jön szembe Péterrel, és azt mondja, illetve Péter megkérdezi tőle, hogy hová mész, Uram? Quo vadis, Domine? Mire Jézus ezt feleli, hogy az elhagyott városba megyek, hogy megfeszítsenek másodszor is helyetted. És Péter akkor megrendül, és visszafordul, és így adja az életét Krisztusért a vatikáni domb melletti cirkuszban, ott állítják föl fejjel lefelé azt a keresztet az ő kérésére, amelyen aztán odaadja az életét a mesterért, akit egy életen át követett, szeretett. Ott temetik el Péter apostolt a vatikáni domb oldalán levő temetőben, egy keresztény sírboltban, egy keresztény embernek a sírhelyére, illetve az általa adományozott sírhelyre, amelyet a keresztények kezdettől fogva tiszteltek. Ennek a régészek nagyon sok fajta jelét, bizonyítékát látják, hogy Péter sírját első évtizedektől kezdve különböző díszekkel és föliratokkal jelölték a Rómában élő keresztények. E fölé a hely fölé, Szent Péter sírja fölé emelte Nagy Konstantin császár a Szent Péter bazilikát. És ez lett aztán az egyházunknak a legfőbb központi temploma. A keresztény közösség pontosan emiatt, mert Péter Rómában szenvedett vértanúságot, illetőleg Pál apostol is itt Rómában adta az életét Krisztusért, ezért mindig is úgy tekintette, hogy ez a vezetői funkció, a péteri szolgálat, ez Róma püspökéhez kötődik. És Róma püspöke, aki folytatja tehát Péter szolgálatát ott Rómában, egyben az egész egyház feje. Ezért is már antiokiai Szent Ignác alig néhány évtizeddel Péter vértanúsága után így ír a római egyháznak, hogy a római egyház elnököl a szeretetben. Vagyis ő a legelső, az elnöke a keresztény közösségnek, és hát ezt látjuk nagyon sok más ókeresztény írásban is. Szent Kelemen, szintén római püspök, vagyis pápa, ezért tud rendelkezni a korintusiaknak a vitájában. Pedig elvileg, mint Róma püspöke, azt mondhatnánk, hogy semmi köze ahhoz, ami Korintusban történik, de mint Péter utóda, mint pápa, levelet ír és rendelkezik az ottani egyház vitáiban. Ugyancsak a római pápa dönti el Szent Polikárp idejében a húsvéti vitát, vagyis azt, hogy a kereszténység mikor tartsa Krisztus föltámadásának a nagy ünnepét. Tehát látszik már az első évszázadoktól kezdve, hogy Róma püspöke az egyházunk feje, ennek az egységnek az őrzője. Hogy mik a pápának a konkrét funkciói, ez egy bonyolult és hosszú kérdés lenne. Nyilván a pápának is a három alapfunkciója az, amit említettünk Krisztussal kapcsolatban, illetőleg az apostolokkal kapcsolatban, a tanító, megszentelő és kormányzó küldetés. Hogy ez konkrétan hogyan gyakorolja a pápa, ez nagyon sokat változott a történelemben, és ez nyilván változtatható is. Tehát sokféle módon elképzelhető az egyház egységének a Péter utód általi szolgálata. Hadd mondjak erre egy példát. A latin egyházunkban, vagy talán könnyebben érthető kifejezéssel a római katolikus egyházunkban, minden egyes püspököt maga a pápa nevez ki, nyilván munkatársai segítségével, de minden püspököt a római katolikus egyházban, vagy latin egyházban maga a pápa nevez ki. Ez nincs így például a keleti rítusú keresztényeknél, hanem ott nagyon gyakran a helyi egyháznak sokkal nagyobb befolyása van abban egyfajta választáson keresztül, hogy ki lesz az adott püspök, akit arra a püspöki székre a pápa kinevez. És hát elképzelhető az, elég sokan írnak manapság erről, hogyha létrejön egy napon az ortodoxia, tehát a görög-keleti egyház és a római katolikus egyház közötti egység, a keleti és nyugati egyház közötti egység, akkor talán a pápának másfajta joghatósága lenne a keleti egyházban, mint a nyugatiban. És a keleti egyháznak is sokkal nagyobb szabadságot hagyhatna meg, például ebben, hogy a helyi püspököket, vezetőket kinevezze. A pápának egyik nagyon fontos funkciója, feladata az egyetemes zsinat összehívása, annak az elnöklése, a zsinat határozatainak a kihirdetése. Vagy nagyon fontos pápai funkció a szentélyavatások, a liturgikus könyveknek az ellenőrzése és ilyen értelemben a szentségi gyakorlatunknak a szabályozása. Sokan nem értik ezt a szót, hogy hierarchia, és kicsit idegenkednek is tőle. Azt látják benne, hogy az egyház egy ilyen abszolutisztikus vagy feudalista szervezet, amiben királyhoz vagy uralkodóhoz hasonló személyek vannak, nem pedig egy alulról jövő demokratikusan szerveződő közösség. Nagyon fontos itt világosan látni, hogy maga a szó, hogy hierarchia, azt jelenti, hogy szent eredet. Hieros ezt jelenti, hogy szent. Vagyis azt akarja kifejezni, hogy az egyházunk fölülről épül. Istenből született. Az apostolok nem úgy lettek apostolokká, hogy a hegyi beszéd után Jézus leültette a tömeget, és megszavazták, hogy ki legyen apostol, ki a legnépszerűbb, hanem ő választotta ki. Vagyis bizonyos értelemben nem demokratikusan született, fölülről születik az egyházunk. Titok van mögötte, Isten történelembe belépésének a titka. És nyilvánvalóan ennek a konkrét megjelenése nagyon sokfajta módon lehetséges. Vannak az egyházban nagyon fontos demokratikus elemek is, akár a pápa választás egy ilyen, akár az egyházközségi tanácsadó testületeink, tehát nagyon sok pontján az egyháznak megjelenik a közösség akarata is, a közösségen belül működő Szentlélek, amely ilyen módon választja meg az egyes tisztségviselőket.
Még az a kérdés kimaradt, hogy miért nem maradhat egy pápa halála után hosszabb ideig üres a péteri szék?
Nyilván a péteri szolgálat rendkívül fontos, tehát az egyház akár az egyház megyék életében, hogy a püspökök kinevezése időben megtörténjen, fontos döntések, államokkal való kapcsolatok, tehát rengeteg olyan területe van az egyházunk életének, ahol a péteri szolgálat elengedhetetlen. Ezért talán meg van határozva, hogy mennyi idővel legkésőbb kell összehívni a konklávét, tehát ennek van egy elég szigorú rendje. A világon élő összes bíboros megkapja a meghívást, a 80 év alatti bíborosok, akik szavazhatnak, és ők Rómában összegyűlnek, és elkezdik Péter utódának a kiválasztását. Talán fontos azt is hozzátenni, annak ellenére, vagy azzal együtt, hogy ez egy demokratikus folyamat, a pápa választás, mégsem olyan, mint egy parlamenti választás, vagy nem ahhoz hasonló. Például azért sem, mert nincsenek pártok, és nincsenek jelöltek. Elvileg minden megkeresztelt férfi, aki a földünkön él, megválasztható pápának. a választások során sem úgy történik, hogy egy idő után kiszelektálják azt, hogy nem tudom, a két legtöbb szavazatot kapott bíborosra lehet már csak szavazni, hanem mindig újra szavaznak, és mindig mindenki előtt. Tehát várják azt, hogy a Szentlélek segítse a bíborosokat arra, hogy fölismerjék, ki az a jelölt, akiben egyet tudnak érteni. Nincsenek kortes beszédek, hanem alapvetően imádkoznak. A Szentlélek szavára figyelnek, hogy a pápa személyét megtalálják.
Azt mondjuk, és azt is tanítják, hogy az egyház tévedhetetlen. Pápa mindig tévedhetetlen, vagy azért tud olyat mondani, ami nem helyén való, vagy ő bármit mond, akkor az úgy van, és kérdés nem fér hozzá. A püspökök és a papok is tévedhetetlenek?
Hogy jobban értsük ezt az egész témakört, ne a pápából induljunk ki. Tehát ahhoz, hogy a tévedhetetlenség fogalmát, ami mai fülek számára talán fülsértő, furcsa, érthetetlen, elfogadhatatlan, először is ne kössük magához a pápához, hanem értsük meg sokkal általánosabban. És talán ne is ezt a szót használjuk, hogy tévedhetetlenség, hanem inkább ezt, hogy az igazság tanítása, hiteles tanítás. Jézus azt ígéri a tanítványainak, hogy a Szentlélek velük lesz. Azt mondja, elvezet titeket a teljes igazságra. Megtanít titeket mindenre. Eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Vagyis ad egy garanciát, ad egy ígéretet, hogy a Szentlélek az egyházzal marad. Isten, amikor emberré lett, ez nem egy rövid látogatás volt, hanem közöttünk akart maradni. Azt akarta, hogy minden nemzedék, a későbbi korok is, eljuthassanak a hiteles evangéliumhoz, Jézus hiteles tanításához, eljuthassanak a szentségi kegyelemhez. Tehát beletestesül a történelembe, közöttünk marad. Éppen ezért azt akarta, hogy Jézusnak a tanítása is tisztán megmaradjon. Ne tudjon a történelem során tévedések felé eltorzulni, olyan módon, hogy esetleg egy 1000 vagy 2000 év múlva már nem tudjuk hitelesen hallani az evangélium hangját. A Szent Lelket adja, mint egy garanciául. Erre Jézus. Vagyis mindenek előtt azt kell állítanunk, hogy maga az egyház tévedhetetlen. A Szentlélek nem engedi, hogy eltévedjen. Vagyis így szoktuk ezt megfogalmazni kicsit dogmatikus vagy jogi nyelven, hogy amit minden keresztény, az egész földkereksége, minden katolikus hívő egyöntetűen hisz, az nem lehet téves. Mert ez azt jelentené, hogy az egész egyház eltévedt, amit a Szentlélek nem enged. Az úgynevezett tévedhetetlenségnek ez az alapesete. Tehát nem a pápa, hanem minden keresztény a Földön, minden katolikus hívő, ha valamit egyöntetűen hisz, az biztos, hogy igaz. Mert a Szentlélek vezeti az egyházat, nem engedi, hogy az egész egyház eltévedjen. Az igazságot megőrzi az egyház tanításában, az egyház kebelén belül. Szokták ezt úgy is hívni, hogy az Istennek a győzedelmes igenje valósul meg Krisztusban. Benne végérvényesen adta magát és adja magát az Isten, ez soha többet nem vonja vissza. Ez azt jelenti, hogy a szentségeink hatékonyak. A pápai tévedhetetlenséget talán legjobb analógiával a szentségekhez lehet hasonlítani. Megint csak, ha megértettük a szentségek működését, akkor valamit megértünk a tévedhetetlenségből is. Mind a kettő ugyanannak az isteni jelenlétnek az eredménye, vagyis annak, hogy az egyház nem csak egy emberi intézmény, hanem tényleg a Szentlélek van benne, a föltámadt Krisztus van benne. És ő az, aki a szentségekben hatékonyan cselekszik. A szentségek nem azért hatékonyak, mert egy ember végzi azokat, hanem mert az emberen a papon keresztül maga Krisztus cselekszik. Ahogy Szent Ágoston mondta, hogy ha Péter keresztel, akkor is Jézus keresztel. És ha Júdás keresztel, akkor is Jézus keresztel. Tehát nem az ember számít, nem a pap, aki végzi, hanem a Szentlélek, vagy a föltámadt Krisztus, aki jelen van az egyházban. Ugyanez igaz a tanításra. A tanításban is jelen van a Szentlélek. Minden emberi gyöngeség ellenére. Minden emberi gyöngeséget legyőz. Ezt jelenti ez a győzelmes igen. ez a visszavonhatatlan isteni kegyelem, ami minden emberi tévedést, gyöngeséget legyőz. Ennek a tévedhetetlenségnek, vagy igaztanításnak a második alapesete a minden hívő esetén túl az egyház összes püspöke, vagyis a tanítással leginkább megbízott személyek, ha ők egyöntetően valamit vallanak, megint csak nem lehet téves. Ugyanez igaz az egyetemes zsinatra, amikor ezek a püspökök együtt vannak, és együtt valamit megfogalmaznak. És ennek a tévedhetetlenségnek, vagy igaztanításnak egy egészen ritka, kivételes, speciális esete a pápa, amikor ő néha egyedül is birtokolja, ezt úgy szokták mondani, az igazság karizmáját. A Szentléleknek ezt a különleges adományát, amelyet Jézus ígért neki, te Péter vagy, azaz kőszikla, erre a sziklára építem egyházamat, amit te megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is. A pápai igazság karizmája nem minden kijelentésére igaz, tehát nem azt jelenti, hogy minden hétköznapi dologban, amikor ő nem tudom, hozzászól éppen az aktuális politikai helyzethez, vagy a sport világ kapcsán valamilyen véleményt megfogalmaz, nem ezekre a pápai kijelentésekre vonatkozik, hanem csak amikor hit és erkölcs dolgában, vagyis az evangélium tanításának a magyarázatában, ami a hitet vagy az erkölcsi életet érinti, és úgy nyilatkozik, mint Péter utóda, vagyis mint a pápa, mint az egyház feje, tekintéllyel olyan tanítást ad az egyháznak, amelyet el kell fogadnunk tőle, mint Péter utódától, és ez ki is fejezi, hogy ilyen módon adja át ezt a tanítást. Tehát nem egy sima pápai enciklikára vonatkozik ez, amelyek egyébként a pápának a legünnepélyesebb, legfontosabb megnyilatkozásai, hanem ezek nagyon-nagyon ritka esetek. A legtöbb pápa ilyen kijelentés soha a pápai működés alatt nem is tesz. Ezek nagyon ritka esetek. Úgy szokták ezt hívni, hogy ex cathedra, ami szó szerint azt jelenti, hogy a székből, cathedra azt jelenti, hogy szék, vagyis Péter székéből, mint pápa, mint Péter utóda adja tovább az egyház számára maga tanítását.
Az előbb már érintettük a következő kérdéskört, amikor a Jehova tanúit említette püspök atya, és ehhez kapcsolódnának a következő kérdések. Mégis hány egyház van? Mondjuk ugye, hogy katolikus egyház, evangélikus egyház, református egyház, de nem érünk sose a sor végére, mert mindegyikre azt mondjuk, hogy egyház. És akkor most mégis pontosan mennyi van, vagy melyik az igazi? Bár ezt azt hiszem tudjuk.
Jézus azért imádkozik az utolsó vacsorán, hogy a tanítványai egyek legyenek. Azt mondja, hogy ahogyan te, atyám, bennem vagy, és én, te benned, úgy legyenek ők is egyek, mi bennünk. Hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Legyenek egészen egyek. Jézusnak a nagy vágya ez, egyetlen egyházat akart. Azt mondta, hogy erre a sziklára építem az egyházamat, nem az egyházaimat, egyetlen közösséget, Isten szeretetének a nagy családjába akarta összegyűjteni a világ minden népét. Az egyházat a bűn szakította darabokra, illetőleg aki új egyházat vagy egyháznak nevezett közösséget, gyülekezetet, szektát, akármit alapít, ez nyilvánvalóan Jézus szándékával abszolút ellentétes. Jézus egy egyházat akart, új egyházat alapítani egy óriási bűn. Ennek az egyetlen egyháznak a szétszakítása, ahogy szokták mondani a egyházatják kifejezésével, Krisztus varratlan köntösét szakítják ezáltal darabokra. Hogy az egyházak darabokra szakadtak, vagy az egyház darabokra szakadt, ez emberi bűn következménye. Nyilvánvalóan nem csak például protestáns testvéreknek a bűne, vagy Luthernek és az ő körének a bűne, például a reformáció, hanem a katolikus egyháznak is nagyon sok bűne okozza azt, gondolhatunk búcsúcédulákra, az akkori egyházi vezetőknek a szűklátókörűségére és sok mindenre, ami eredményezte azt, hogy Luthernek a sok esetben nagyon is jogos kritikáját az akkori egyház nem tudta helyesen fogadni és helyesen megadni erre a választ. Tehát az emberi bűn nem csak az elszakadó oldalon van, hanem a nagyegyház oldalán is, amely az igen gyakran helyes megtisztulási, megújulási kísérleteket nem tudta helyesen elfogadni. De összességében, tehát fontos ezt látnunk, hogy az egyházat Jézus egynek alapította, és emberi bűnök miatt szakad ez darabokra. Talán lehetne az egyházhoz való tartozást olyan módon ábrázolnunk, mint koncentrikus köröket. Vannak olyan közösségek, amelyek távolabbról kapcsolódnak az egyházhoz, Krisztushoz, és vannak, amelyek közelebbről. Bizonyos értelemben minden keresztény közösséget mondhatunk az egyház tagjának, vagy valamilyen módon kapcsolódnak az egyházhoz a keresztség által. Minden olyan közösség, ahol hitelesen szolgáltatják ki a keresztséget az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében, a Szent Háromság hitével, legyen ez akár református, evangélikus, baptista, metodista, adventista, tehát bármelyik keresztény felekezet, ezáltal beletestesül az illető a keresztség által Krisztus testébe, ahogyan ezt mondja a Biblia, tehát tagjai tágértelemben az egyháznak. Talán még azt is hadd tegyem hozzá, hogy katolikus meggyőződésünk szerint ez a keresztség teljesen egyenértékű a katolikus keresztséggel, az illetőnek a felekezeti hozzátartozása sem dől el a keresztséggel. Tehát attól, hogy valakit reformátusnak kereszteltek, attól még mi katolikusok őt nem tekintjük reformátusnak, hanem kereszténynek, az egyetlen egyház tagjának, csak akkor dől el a felekezeti hovatartozása, ha már valamely felekezet mellett ő tudatosan dönt. Vagyis például a reformátusok esetében a konfirmálásnál. Ahogyan nálunk katolikusoknál az első áldozás. Ez a pont, ahol már a kisgyerek tudatosan a Krisztus követés útjára rálép. Ez például azt is jelenti, hogyha egy református kisgyerek szeretne első áldozó lenni, akár felnőtt korában később, és ő még nem volt konfirmálva, akkor nem kell neki semmifajta befogadási szertartást, áttérést, stb. Tennie, hanem teljesen természetes módon járulhat az eukarisztiához. És megfordítva is, egy katolikus kisgyerek konfirmál, attól a pillanattól kezdve reformátusnak tekintjük. Vagyis tágértelemben minden hitelesen keresztelő keresztény felekezet az egyházhoz tartozik. Úgy szoktuk őket hívni, hogy egyházi közösségek. Egy következő kör az ortodoxia egyházai, akiket már így szoktunk nevezni, hogy testvér vagy nővér egyházak, mégpedig azért, mert a szentségek teljes mértékben megvannak az ortodoxia egyházaiban. Mind a 7 szentség hiteles, érvényes módon az ortodox közösségekben megvan. Éppen ezért a teljes egyházi valóság bennük már ott van, jelen van. Legszorosabb értelemben pedig Krisztus egyházának a tagjai a katolikus egyházhoz tartozók, mert ők a péteri szolgálatot is elfogadják és élik, azt az igazság karizmáját és az egység szolgálatát, amelyet Krisztus Péter apostolra bízott.
Megint nagyon elszaladt az időnk. Most már csak az maradt hátra, hogy megköszönjem a Püspök atyának, hogy megint gazdagított bennünket tudásával, és meg is osztotta velünk. Jövő héten ugyanebben az időben újra találkozunk, és folytatjuk a dogmák megismerését. A szentekkel fogjuk kezdeni, miután az a mai adásból kimaradt. Most hitvalló műsorunk következik, melyet majd a Szent Mise követ 18 órakor, amelynek végén Batthyány 9-ed elimádkozására is sor kerül. Kapcsolódjunk mindnyájan bele, kérjük Boldog Batthyány László közben járását. Mindenkinek tartalmas időtöltést kívánunk. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hitkapuja. Székely János püspök atya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották. Mária Rádió.